Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hittanórák témája most nagy bőd folyamán Krisztus Urunk elítélése és szenvedése, és ma is szeretném ezeket a gondolatokat folytatni. Fogunk beszélni a nagy tanácsra, a főtanácsról, Kajfás és Annás személyéről, Pilátusról, illetve Jézus szenvedéséről. A vének tanácsa a babiloni fogság utáni zsidóság legfőbb törvényhozó testülete, a Jézust halálra ítélő bíróság. Kétségtelen, hogy a főtanács Krisztus előtt a harmadik században már létezett, a prófétaság megszűnése tette szükségessé. A legelőkelőbb családok tagjain kívül a papi nemzetségek tagja is ott ültek a vének tanácsában. Alexandra királynő idején a farizeusokkal bővült, így Jézus idejében a főtanács a főpapok, vagyis a hivatalban lévő főpap és visszavonult elődei, továbbá a vének, ezek a laikus zsidó arisztokrácia legbefolyásosabb emberei, és az írástudók, rendszer is a farizeus pártból, csoportjaiból állt. A főtanács főpap tagjai Jézus perében a következők voltak, tehát Annás, Izmael, Fiábi fia, Eleazár, Annás legidősebb fia, Simon, Kainitosz fia, Kajfás, Annás veje. Rajtuk kívül még öt másik fontos papi hivatalt betöltő személy tartozott a főtanács első csoportjába. A templomőrség parancsnoka, Kajfás sógora, Jonatán, a rendőrfőnök, ő vezette azt a csapatot is, mely elfogta Jézust, a templom felügyelője és három kincstárnok. A vének között volt arimatiai József, aki nem értett egyet a nagy tanács határozatával. Valószínűleg az írástudók között volt Nikodémus, aki Józseffel együtt eltemette Jézust. A főtanácsnak az elnöklő Kajfáson kívül 70 tagja volt. A nagy tanács terme Jeruzsálemben az úgynevezett első fal déli oldalán az oszlopcsarnoknál körülvett piac és a templom nyugati oszlopcsarnoka között volt. Ez a terem a belső templomudvar délnyugati sarkánál volt, ezért a régi nevet rendszerint a kváderköve csarnokaként értelmezik. A Máté és Márk passiója arra enged következtetni, hogy a főtanács a főpap palottájában ült össze, bár a rabbinista irodalomban nincs nyoma ennek. Valószínűleg Jézus éjszakai és másnap reggeli kihallgatása Annás előtt, annak palotájában és a vének tanácsa előtt összefonódott, ezért egyesek föltételezik, hogy Jézus kihallgatására a főtanács szokott helyén gyűlt össze. Most próbáljuk kicsit elképzelni, hogy hogyan is zajlott a főtanácsnak az ülése. A tanácsurak félkörben emelt helyeken ültek úgy, hogy egymást láthassák. Tőlük jobbra és balra ült két törvényszéki jegyző, akiknek minden szót jegyezniük kellett. Középen állt a vádlott. Mögötte volt a fiatal törvényszéki gyakornokok és joghallgatók helye, nekik azonban a földön kellett ülniük. Az evangéliumok és a ránk maradt jogi előírások alapján lényegében rekonstruálni tudjuk a merőben formális jelentőségű ülés menetét, mely Jézust halálra adta. Tanú kihallgatással kezdték, majd a főpap megnyitotta a tulajdonképpeni ülést, és a hivatalos formulával felszólította a főtanács tagjait, az urak adják elő ítéletüket. A törvényszolga minden tanácstagot nevén szólított. Ahhoz, hogy érvényes ítélet születhessék, legalább 23 tanácstagnak jelen kellett lennie. A felmentő ítélethez elegendő volt az egyszerű szótöbbség, a bűnösséget kimondó ítélethez a jelenlevők fele és még két szavazatra volt szükség. A szavazást a vének tanácsa legfiatalabb tagjának kellett kezdenie, és két formula között kellett választania, életre vagy halálra. Miután valamennyien szavaztak, a vádlottat újra bevezették az ülésterembe. A nagytanács tagjai fölálltak, és a törvényszolgák leoldották a vádlott kötelékeit. A bíróság elnöke kötelességének tudatában, mely szerint neki kell védenie Izrael törvényét, ítéletet hirdetett. A főtanács a názáreti Jézust az ácsot istenkáromlás vétke miatt halálra ítélte. A vének tanácsa tényleges hatalma csupán látszólagos volt. A római helytartók alatt viszont a vének tanácsa a legfőbb kormányzói és bírói hatóság Júdeában. Vallási vonatkozásban teljesen szabadon rendelkezhetett, halálos ítéletet azonban csak kimondhatott, végre nem hajthatta. Ezért kellett a halálra ítélt Jézust átadniuk Pilátus helytartónak. Most tartsunk is szünetet és hallgassunk komoly zenét. Most beszéljünk Kajfásról és Pilátusról. Kajfás, vagy úgy szerepel, hogy Kajafás, arámul láttót vagy nyomozót jelent, ószövetségi főpap Jézus nyilvános működése, halála és föltámadása idejében. Neve Józsefosz. Kajfás a jellemére utaló mellékneve. Jézus perében a főtanács és bíróság elnöke volt, s lényeges szerepe volt Jézus elfogatásában is. Pályafutása azzal kezdődött, hogy benősült Annás családjába, és ezzel tagja lett a hatalmon lévő főpapi dinasztiának. A rómaiak Krisztus után 18-ban tették meg főpappá, s Kajfás 19 éven át évről évre megvásárolta a tisztséget. A rómaiaktól való függése következtében nem sokkal Pilátus bukása után, ez Krisztus után 36-ban, 37-ben volt, a szíriai helytartó Vitellius valószínűleg Krisztus után 37 húsvétján megfosztotta hivatalától. Péter és János felelősségre vonásakor, erről ugye apostol cselekedeteiből tudunk, már nem Kajfás töltötte be a főpapi tisztséget. További életét nem ismerjük. Pilátus, teljes nevén Poncius Pilátus, Júdea római prokurátora, vagyis helytartója. Nevét egy nemrég felfedezett felirat is őrzi. A profán történetírás kevés jót jegyzett fel róla, esetleg beírte csupán neve említésével. Izrael fiainak vallási érzékenységét Josephus Flavius szerint két ízben is megsértette. Nem vette figyelembe, hogy Izrael fiai irtóznak a bálványoktól, és a római katonákat ezredük zászlói alatt, amelyeken a császár képe volt látható, vonultatta be Jeruzsálembe. Majd Heródes egykori palotájában a császár nevével ellátott fogadalmi képeket állított ki. Izrael fiainak passzív ellenállására és egy előkelő izraelitának Tiberius császárhoz intézett kérelmére ezeket az intézkedéseket kénytelen volt visszavonni. Igen nagy elégedetlenséget váltott ki azzal is, hogy egy vízvezeték építésének költségeit a templom kincstárából fedezte. Egy harmadik alkalommal a szamaritánusok ellen indított harcot és szükségtelenül kegyetlenkedett. Emiatt Szíria legátusa Vitellius leváltotta és számadásra Rómába idézték. Az evangéliumok elsősorban bíróként említik Jézus perében. Néhány más szentírási részlet jól beillik abba a képbe, amelyet a profán történelem írás adott róla, így az ellentét közte és Heródes Antipász között valószínűleg onnan eredt, hogy a fentebb említett kérelmet Heródes feltehetően aláírta, de utalhat Lukács evangéliumának 23. fejezetére, ahol ezt olvassuk, ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak. Ez arra az ellenárásra is utalhat, melyet Pilátusnak a vízvezeték építésekor meg kellett törnie. Magától értetődő, hogy a későbbi keresztény irodalmat többet foglalkoztatta Pilátus alakja. Eusébiosz szerzőt felsorol, akik szerint Eusébiosz több szerzőt is felsorol, akik szerint Pilátus öngyilkosságot követett el. Ezt az eseményt az apokrif irat Mors Piláti hosszadalmasan ecseteli. Más szerzők szerint Néro kivégeztette. Egy apokrif irat Pilátus hagyomány szerint Tiberius ítélte halálra bűnbánó keresztényként. Kivégzése történelmileg nem valószínűtlen. Az utolsó vacsora Jézus apostolainak vacsorája a cenákulumban, vagyis az utolsó vacsora termében szenvedésének előestéjén. Az utolsó vacsora a zsidó húsvét ünnepi vacsorája volt, melyet Jézus, mint örök főpap, az első szent misévé tett. Ezzel minden ószövetségi előképet beteljesített. Szentségi módon bemutatta az új szövetség áldozatát, megalapította az eukarisztiát, és az apostolaira bízta örök emlékezetül. Az utolsó vacsora hagyományos húsvéti vacsora családi szertartásának menetét követte. Jézus ezt kiegészítette, és beteljesítette a lábmosással és a búcsú beszédével. Főpapi imája már átvezetett megváltó szenvedésébe. Jézus elfogatása a szenvedés történetnek az a része, melyet részletesen János apostol jegyzett le, de ugyanakkor Máté, Márk és Lukács pasióiban is szerepel. Jézus többször is megpróbálták letartóztatni és megölni, de elfogására csak akkor kerülhetett sor, amikor az atya iránti engedelmességében erre ő maga elérkezettnek látta az időt. Az utolsó vacsora után Jézus a Getsemáni kertben imádkozva készült a kereszthalára, hiszen tudta, mi vár rá. Olvassuk János pasiójában. Elfogására a főpapok és a vének és a nép véneinek megbízásából egy kardokkal és dorongokkal fölszerelt csapat jött. Jézus egyik tanítványa, Iskariot Júdás vezette őket. Júdás odalépett Jézushoz és megcsókolta őt, ezzel jelezve a katonáknak, kit kell elfogniuk. Jézus megkérdezte Júdástól, barátom, miért jöttél? János a templom őrség e különítményén kívül még egy csapat katonáról is beszél. Ez első hallás azt sugallja, hogy az Antonius várban állomásozó római katonák egységéről volna szó. Több szempontból is valószínűtlen azonban, hogy a római katonaság részt vett volna Jézus elfogatásában. Az első, hogy a János által használt speire, vagyis kohorsz, mint a légió tized része 600 embert jelent. Csak nem kohorszról, hanem csak manipulusról, azaz fél kohorszról van szó, az is 2-300 katonát jelent. A római katonaság ilyen mértékű megmozdulása egy zsidó belügynek számító letartóztatás idején túlzott lett volna, és a jeruzsálemi katonai főparancsnok tudta nélkül kivitelezhetetlen. A második megfontolás szerint, ha a római katonák jelen lettek volna, az első út a kohorsz állomás helyére az Antonius várba vezetett volna. Ezzel szemben az evangelisták szerint Jézust először a főpaphoz vitték. Nehéz elhinni, hogy egy római katonai parancsnok rávehető lett volna arra, hogy fogját először a volt főpaphoz, Annáshoz vigye, és utána még Kajfás főpap elé is odaállítsa. János tehát a csapaton és zsidó katonai egységet ért. E szóhasználatot a 70-es fordításban és Józsefusznál is megtaláljuk zsidó katonai egység jelöléseként. Akkoriban Jeruzsálemben az egyetlen katonasághoz hasonló szervezet a templomőrség volt, mely a templom felügyelők parancsnoksága alatt állt. Ezért valószínűbb, hogy János nem római katonaságot, hanem a templomőrséget és ennek tisztjeit említi Jézus elfogatásánál. Jézus utolsó csodáját elfogatásakor tette, amikor megérintette és meggyógyította Malkusnak, a főpap szolgájának jobb fülét, melyet Péter vágott le. A megkötözött Jézust a Kidron völgyön keresztül bevitték a városba először Annáshoz, és ezzel megkezdődött Jézus pere. Jézus szenvedésének leírását a négy evangéliumban nevezzük a szenvedés történetnek. A négy evangéliumban Jézus szenvedésének története összefüggő egészet alkot. Mivel az időpontokra vonatkozó adatok, valamint a helymegjelölések szétszórtan találhatók, és mert az egész eseménysornak közösen a motivumai, például a vacsora előkészítése és elköltése, Jézusnak, mint messiásnak és királynak a kihallgatása, Jézus messiásként és királyként a kereszt, az asszonyok és a kereszt alatt a sírnál, a szenvedés történetet összefüggő egésznek kell tekintenünk. Elejétől a végéig egész terjedelmében egységes egészként maradt ránk. Mondhatni a legrégibb keresztény vértanú aktáknak tekinthető. A Jézus szenvedését és halálát megörökítő négy kanonikus beszámoló közül Márk evangéliuma látszik az eredetinek és legrégibbnek. Csak a Márk evangéliumának 14. és fejezete, valamint Máté pasiójának 26. fejezete említi a tanítványok menekülését. Jézusnak a Getsemáni kertben elszenvedett halál félelme Márk evangéliumában az emberi nyomorúság mélyét tükrözi. Máté pasiójában valamivel enyhébb, és Lukács evangéliumában pedig az angyalok megjelenésével már vigasz is vegyül bele. Az elfogás leírásakor az evangéliumok szerzői kiemelik Jézus szabadságát. Márk evangéliumában Jézus a kereszten csak Istentől való elhagyatottságát fejezte ki, ezen kívül csak lelke kilehelésekor kiáltott föl. A körülállóktól is csupán gúny és káromlás maradt fenn. A többi evangélium szerzője a kereszten függő Krisztus más szavait is megörökítette, meg bepillantást engednek benső énjébe, illetve tanúsítják megbocsátó irgalmát, szerető gondoskodását. Már Márk evangéliumában úgy szerepel a szenvedés történet, mint az üdvösség története. Jézus előre tudta szenvedését és kereszthalálát, és önként vállalta sorsát. Ártatlanul igazként szenvedett. A történelem nem csupán földi térségekben és nem csak időben zajlik, összefonódik a kozmosszal és Istennel. Magába foglalja a döntést Isten angyala vagy a sátán mellett. A proféták szavai és az előképek jó előre előkészítették rá. Hogy ezek beteljesedjenek, azért történik most minden. Krisztus tehát nem a nyers erőszak áldozata, hanem minden Isten terve és akarata szerint történik vele. Maga Isten a megdicsőléssel bizonyítja, hogy a történteknek értelme volt. A szenvedő Krisztust kezdettől fogva példának tekintették, és a követésére buzdítottak a szent szerzők. Ugyanígy mindjárt kezdetben megfogalmazódott a szenvedés történetben az is, hogy az üdvösség történetében mi a szerepe és jelentősége. A szenvedés történetet mind a négy evangéliumban az általános hagyomány törvényei határozzák meg. Mégis nem csak Márk evangéliumának, hanem a többi evangéliumnak is megvoltak a saját jellegzetességei. Mint a főleg zsidó keresztényeknek szánt Máté evangéliuma egészében, a Máté tartalmazza szenvedés történetben is elsősorban annak igazolására esik a hangsúly, hogy az ószövetségi jövendőlései beteljesednek. Tehát szó van például tehát Júdás árulásáról, elfogatásáról, keresztre feszítésről. A Lukács féle szenvedés történetben, mint egész evangéliumában Jézus a betegek és bűnösök barátja és megváltója. Talán ez arra utal, hogy Lukács hagyomány szerint orvos volt. Szent vértanú olyan Krisztus, aki mind emberségében, mind istenségében hallatlanul nagy türelemről tesz tanúságot. Lukács az első együttérző szemlélődő. A János evangéliuma tartalmazza szenvedés történet, tehát Krisztust királyként állítja elénk, aki mindent tud, és mindvégig gondoskodik övéiről. A szenvedésben is, sőt elsősorban a szenvedésben Isten fiának bizonyul, aki szabad. Minden megaláztatása ellenére is tanúságot tesz Pilátus előtt fenségéről. Maga viszi a keresztjét, keresztre feszítve győzedelmeskedik. A világ királya, akinek három ismert nyelv hirdeti uralmát. Természetesen mindezt, amit most felsoroltam, ez megtalálható a Passióban. Talán most már nem folytatnám tovább a gondolatokat, hiszen rövidesen véget ér a hittanórám. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét és türelmét. Áldott szép nagybőti napot kívánok a kedves testvéreknek. Lépes Lóránt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.